Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Jakab Zsófiát, a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgatóját, kreatív ipar fejlesztésért felelős miniszteri biztos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ez az utóbbi pozíció, a miniszteri biztosi pozíció még egészen friss, hiszen február 15-ével nevezte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, egész pontosan kreatív ipar fejlesztésért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztossá. Ugye divat és dizájn, erről már többször beszéltünk, ami ugye a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség profiljába tartozik, de ha azt mondom, hogy kreatív ipar, ez egy tágabb és egy szélesebb spektrumot jelent?
Igen, ahogy mondja, alapvetően, amivel eddig már foglalkoztunk a magyar divat és dizájn életében, az a kreatív iparnak egy jó nagy szeletét lefette, mind a divat, mind a dizájn területén, viszont a kreatív ipar nagyon tág. Ezt szoktuk is mondani, hogy egyébként különböző iskolák vannak arra vonatkozóan, hogy szokták definiálni a kreatív ipart, mert van, aki sokkal tágabban definiálja, de van, aki sokkal szűkebben, hiszen valójában kreatív iparhoz tartozhatnak azok a területek is, amik alapvetően nem feltétlenül közvetlenül kreatív ipari területek, akár gondolhatunk az autógyártásnak az egyes részére, ahol a kárpit tervezés, vagy maga már
design.
Tehát amiben már van dizájn. Tehát, hogy ez azért egy nagyon érdekes dolog, mert hogy vannak olyan országok, ahol a kreatív ipar hihetetlen tág, és vannak, ahol sokkal szűkebbek, és az az érdekes, hogy valójában az elmúlt most már több mint 5 évben, ugye egy területtel már aktívan foglalkoztunk, az alapján láttuk azt, hogy milyen lehetőségeket rejt az iparág fejlesztése, és hogy lehetne ezt tágítani, és különböző más területeknél is segítséget nyújtani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy lehetőség az egész iparágnak, hogy egy sokkal magasabb szintre helyeződött ezzel a kinevezéssel, és sokkal több lehetőséget is tudunk biztosítani a jövőben. És a másik, amit nagyon szeretek kiemelni, az, hogy alapvetően ez a kreatív ipar támogatása más európai országokban, de a világ több országában is, csak most, hogyha szűken azt nézzük, hogy itt környékünkön mi van, ez már régen egy bevett szokás, tehát más országokban a kreatív ipar támogatása már nagyon régen elkezdődött. Hogyha például csak a szomszédainkra gondolunk, Ausztriában már 2011 óta ez egy kiemelt terület, amivel politikai szinten, gazdasági szinten foglalkoznak, vagy például az Egyesült Királyságban csak a tavalyi évben egy 50 millió fontos támogatói csomagot biztosítottak a kreatív ipar szereplőire, de Németországban erre külön specializált inkubációs hub van, ami kifejezetten a kreatív ipart ösztönzi. Szóval ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ez egy olyan terület, ami a gazdaság húzó ágazata lehet, és több olyan statisztika is, és felmérés készült, hogy igen, ez a jövő gazdaságának az egyik motorja, a mozgatórugója, és egy nagyon jó ponton szállunk be Magyarország is, hogy igen, ezt a területet erősítsük, nézzük meg, mik a lehetőségek, mik a fejlődési pontok, mik az elakadások, és hogy lehet erre megfelelő struktúrált rendszerben segítséget nyújtani.
Most egyébként akkor tulajdonképpen ennek az egész területnek, vagy ezeknek az ágazatoknak a külön feltérképezése zajlik? Mert arra emlékszem, hogy amikor elkezdte a munkát a Magyar Divat és Design Ügynökség, akkor is hát volt egy ilyen kutatás, egy ilyen alapozó felmérés, hogy mire is kéne helyezni a hangsúlyt. Most is ez következik?
Ez abszolút így van, igen. Ez még a 2017 nagyjából akörül volt ez az időszak, amikor egyébként igen, egy ilyen 40 iparági szereplővel ültünk le, és itt arra kell gondolni, hogy ilyenkor azért nagyon, nagyon széles körbe próbálunk meríteni, és ezek a 40 különböző iparági szereplő voltak gyártók, voltak tervezők, voltak kereskedelmi szereplők, iskolai, tehát egy oktatási intézmények. Ezzel az egy fontos üzenet, hogy meg akartuk érteni, hogy mi történik az iparágban, és úgy kezdtünk a munkához, hogy megértettük a problémákat, a lehetőségeket. Most ugyanez fog történni, hogy feltérképezzük azt, kik a piaci szereplők, a területeket meg kell határozni, hogy pontosan meddig tart az első körben a programoknak a kialakítása, úgyhogy igen, itt egy hasonló munkában gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogy ezt közösen az iparági szereplőkkel csináljuk. Ugyanez a gondolkodás volt eddig is a fejünkben, és a jövőben is így gondolkodunk, hogy ezt megértsük és meghalljuk azt, akik ott dolgoznak az iparágon belül. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt jó 5 évben egy bő rálátásunk van az egyik legnagyobb területre, a divatra és dizájnra. Nagyon sok hasonlóság lesz valószínűleg a többi területnél is, és az arra a rendszerre próbáljuk, abban a rendszerben próbálunk gondolkodni, ami már látjuk, hogy bevált, és egy kialakult struktúra van az életünkben, mert ugye a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség alapvetően erről már azt gondolom, hogy itt is beszéltem, hogy 4 fő pilléren mozog. Van egy hazai stabilizációs lába, van egy nemzetközi piacra lépés segítő lába, egy gyártásfejlesztési lába, oktatásfejlesztési lába, és ezek a nagy buborékok, hogyha mondhatom így, alapvetően ez a jövőben is egy fő gerince lesz a munkánknak, csak azt kell megnézni, hogy ezeken a területeken a kreatív ipar egyéb szereplőinél, hogy és mint lehet megoldást nyújtani.
Ha ugye ipart meg iparágokat emlegetünk, akkor nyilván itt ezen a területen nagyon fontos a textilipar vagy a könnyűipar, aminek azért tudjuk, hogy Magyarországon igen nagy hagyománya és igen komoly múltja van. És hát ugye, hát persze divatról meg dizájnról beszélgetünk, és itt a divat kapcsán ugye nyilván sokaknak az jut eszébe, hogy hát persze, hát a kifutókon végigvonuló modellek, meg a következő szezonnak a trendjei és színei, hát ez olyan amolyan úri huncutság. De azért, hogyha megnézzük, hogy mi van mögötte a textilipart, akkor azt látjuk, hogy azért ez Magyarországon például 100 000 munkahelyet jelent, és egy komoly, komoly bázist jelent. És amikor azt mondja, hogy az egyik fő pillér volt a divat és dizájn ügynökségnél is a gyártásfejlesztés, akkor gondolom, hogy ez a jövőben is hangsúlyos, a gyártásfejlesztés?
Egyértelmű, mert azt gondolom, meg azt látjuk, hogy igen, ahogy elmondta, ez egy óriási terület még most is, de érdemes azt azért kiemelni, hogy ez mondjuk a rendszerváltás előtt ez egy olyan szakma és olyan terület volt, ahol közel 4 millió ember foglalkoztatottsága volt a területnek. Most tartunk körülbelül ennél a 100 000 foglalkoztatottnál, és ez egy nagyon kritikus pont is azt gondolom az életünkben, a gyártók életében, hogy fel kell hívni a figyelmet az embereknél, hogy igen, ez egy olyan terület, ami egy biztos szakma, biztos megélhetés tud lenni a fiatalok számára, és a divat dizájn területén is itt azért azt is mondanám, hogy nem csak a textil, de akár a bútorgyártásra is, hogyha gondolunk, alapvetően a csillogó világ mögött igen, ott az iparág, akik ezt elkészítik, akik mozognak benne. Közel 12 000 vállalat van a divat dizájn területén, aki a mai napig Magyarországon ezen a területen dolgozik, és fontos, hogy maga a gyártó területünk, ez egy erős bázis legyen, és továbbra is ki tudjuk szolgálni a nemzetközi igényeket, mert hát ezt is szerintem ki kell emelni, hogy jelenleg azért többségében a hazai gyártóink bérgyártásban dolgoznak, nemzetközi nagymárkáknak, ezek nagyon sok esetben prémium luxus márkák, tehát ez azt jelenti, hogy a képességünk,
a szaktudás az
szaktudásunk,
adott.
Az itt van, és hihetetlen jó minőségben gyártunk.
Most már ugye Vas vármegyében jártam Szombathelyen, talán még az egykori Stihl bruhagyárnak a bázisán, ahol hát olyan márkáknak, olyan nemzetközi prémium márkáknak gyártanak, mint az Yves Saint Laurent, vagy a Max Mara, vagy Stella McCartney. Bérmunkába dolgoznak ugyan, de hát nyilván azért ez a szaktudás az óhatatlanul kell.
Így van, és igazából az a jó, hogy alapvetően még mindig úgy tekintenek ránk a nemzetközi szinten, hogy Magyarország egy erős szaktudással és minőségi gyártással képes kiszolgálni ezeket a márkákat, de nem csak azon a területen, hanem valójában rengeteg Budapesten kívüli, akár leszakadt térség területében is munkahelyet
teremteni. Vármegyében is azt hiszem, hogy ott is van most már egy ilyen elég komoly textilipari vetület.
Így van, de az ország különböző pontján, ha csak mondjuk Pécs és környékére gondolunk, ott a bőr művesek, a kesztyű, a táska, akkor Jászberény és környéke ott szintén ruhagyártás. Tehát, hogy nagyon széles körben tudjuk kiszolgálni egyébként a mai napig az iparágat, viszont az nagyon fontos kiemelni, hogy igen, itt utánpótlás hiány van, és ezért is az ügynökségünk egyik feladata az, hogy foglalkozzunk az utánpótlás képzés. A szakképzésnek az a területével, mert itt mi ugye, amikor oktatásfejlesztésről beszélünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy mi a mi ügynökségünk, aki elkezdi a szakoktatást.
Jelent,
igen, meg együtt dolgozunk oktatási intézményekkel, vagy együtt dolgozunk a szakképzési centrumokkal, és olyan programokat, olyan, hát mi úgy hívjuk, hogy iparág presztízsét növelő programokkal foglalkozunk, vagy lehetőségeket teremtünk, amivel felhívjuk a szakmákra a figyelmet, megmutatjuk a fiatalok számára azt, hogy milyen életpályamodellek vannak, mit érdemes, milyen területekre lehet lépni, hogyha ezt a szakmát, ezt a pályát választják. Egyébként most már pont fut is egy ilyen pályázatunk, a Kerülj képbe év divat és dizájnipari felfedezettje programunk. Itt kifejezetten szakközépiskolásokat szólítunk meg, és azt várjuk, hogy egy olyan projekttel pályázzanak akár a tanárok segítségével is, ami kicsit az innováció fele nyit, és kifejezetten az iparágat tudja bemutatni. És egyébként ez a pályázat ez éppen fut is, úgyhogy még a jövő hétig van idő jelentkezni, és a munkatársaimmal egyébként már el is indultunk egy ilyen országos rócsóra, különböző iskolákba, szakközépiskolákba megyünk el.
Ez viszonylag azért azt gondolom, hogy könnyen népszerűsíthető szakma, nem?
Mert abszolút.
Mert hogy mégis divat, design.
Abszolút, igen, ez egy szerethető terület is tud lenni, csak azt látjuk, hogy nagyon sokat kell erről beszélni, hogy azon a kifutós léten túl,
igen, mi van mögötte,
és
a gyártósoron.
Hogy mi van, igen, és ez a gyártósor azért nyilván van egy elképzés az emberek fejébe, de hogy ezt próbáljuk levetkőzni, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy sötét helyen fognak dolgozni, hanem egyébként meg rengeteg lehetőség van, fejlődési lehetőség is van az ambiciózus fiataloknak, akik szeretnének egyről a kettőre lépni, mert a terület alapvetően alkalmas és nyitott rá, és hál' Istennek munka is van, amit ki kell szolgálni. Úgyhogy ez az egyik fő program, ami most itt mondhatjuk úgy itt az tél utolsó heteiben, hónapjaiban még zajlik, vagy most már tavaszba belenyúlva. Például ez a kerülképbe, ez most már harmadik alkalommal indul el, és ilyenkor mentorálást kapnak a pályázatban résztvevő csapatok, és a végén, ahogy pont úgy időzítjük, hogy az iskola vége időszakra, tehát ez itt a június időszakra, biztosítunk egy lehetőséget, ahol bemutathatják a termékeket, amit elkészülnek, és itt nem csak divat, hanem dizájn, tehát hogy itt gondolunk a formatervezőkre is. A tavalyi évben például 6 különböző divat és dizájn termék került bemutatásra itt Budapesten. Az egyik házigazdája egyébként a Csalár Bence, aki azt gondolom, hogy az iparágon belül egy elismert szereplő, úgyhogy így próbáljuk a fiataloknál népszerűsíteni, és erre szükség is van a jövőben is, és mindenképpen azt gondolom, hogy ha már a kitágult, vagy a kiterjesztett feladatkörre gondolunk, ez egy eleme lesz a presztízs, a magának az iparág különböző területeinek a presztízsérek, a visszaállítása, vagy felépítése, tehát attól függ, hogy melyik területről beszélünk, vagy ráerősítése.
Ha már az iparágról van szó, ugye a mostani miniszteri biztosi kinevezéssel kapcsolatosan úgy szól a Nemzetgazdasági Tárca közlemény, hogy azt várják öntől, hogy feltárja az iparág fejlesztésének lehetőségeit, a növekedési potenciálokat, és javaslatokat tegyen az ellátási láncok hatékony fejlesztésére, jó nemzetközi gyakorlatok meghonosítására. De az iparág fejlesztését tekintve, ugye gyártásfejlesztés már szóba került az imént, de ha körbe tekintünk, itt ugye nemzetközi példák is elhangzottak már, de ezen a téren mondjuk kik leginkább a versenytársaink itt Közép-Európában, mert ugye arról már korábban beszéltünk, hogy van egy ilyen célkitűzés, ez ugye a divatipari stratégiának egy célkitűzése volt, hogy úgy 2030-ra Közép-Európában Budapest egy vezető helyet, vagy egy vezető pozíciót szerezzen a tekintetben. Kik a versenytársaink? Hogyha megnézem, akkor én laikusként azt láttam, mondjuk talán, hogy Lengyelország, Csehország, ahol nagyon komoly gyártói bázis van, ott is nagyon sokan dolgoznak, sokat bérmunkában, és különböző ilyen nagyobb fast fashion márkákat szolgálnak ki. Tehát azért vannak versenytársaink.
Ez így van, hát a gyártók tekintetében igen, Lengyelország az egyértelműen ott van, Románia ott van, mint versenytárs. Viszont, hogyha mondjuk a tervezőkre gondolunk, akkor a lengyelek megint csak elő vannak. Viszont a lengyeleknél azért az érdekes, hogy ők a 2000-es évek elején viszonylag gyorsan reagáltak a különböző, hogy mondjam, újdonságokra az életükbe, és nagyon gyorsan a privatizáció után elkezdtek egy hihetetlen erős építkezésbe vágni, és ők felépítettek egy olyan struktúrát, amiben mind lengyel nagy fast fashion márkák vannak, mind gyártókapacitás, mind értékesítés, tehát hogy valójában a teljes ellátási láncnak a minden pillérére van megoldás. És szerintem ez egy óriási különbség egyébként a lengyelek is közöttünk.
Viszont a méretből adódóan
is, igen, meg hogy nagyon gyorsan reagáltak. A másik nagyon fontos dolog, hogy Magyarország, és szerintem a következő időszak egyik legfontosabb feladata, az új célkitűzések mentén is, az, hogy az ellátási láncunk, ezt így egy viszonylag vizuális típusként általában úgy szoktam mondani, most ez így a hallgatók fantáziájára bízom, tehát egyfajta mosolygörbe, ugye az ellátási láncon belül, hogyha arra gondolunk, hogy mi most a mosolygörbe alját szolgáljuk ki erősen, ezek a gyártó-bérgyártási részünk, az összeszerelő részünk. Ebbe vagyunk most jelenleg erősek, viszont a mosolygörbe elejét és a végét, ami az elején, hogyha az alapanyag kínálatra gondolunk, vagy pedig a tervezési szakaszra gondolunk, ez az, amiben Magyarország egyébként erős sok területen, viszont a rólunk kialakult kép az nem feltétlenül ebbe a területben helyezi a mi erősségünket. A mosolygörbe másik felén, viszont ott van a disztribúció, marketing, promóció, stb. Ez megint csak az, amivel nekünk foglalkozni kell. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hosszú távon az a fő fókuszunk, hogy az ellátási lánc és ezt a fajta mosolygörbét valójában teljes egészébe szolgáljuk ki, és magyar piaci szereplők legyenek azok, akikre nemzetközi szinten is gondolnak, és nem, ki tudunk ebből mozogni, ebből a bizonyos gyártó, összeszerelő, bérgyártó
tehát
területből.
Tehát ehhez mondjuk azt kell, hogyha itt ilyen közgazdaságtanból vett fogalmakat próbálok idehozni, hogy növelni a hozzáadott értéket?
Abszolút. Abszolút. A hozzáadott érték a mosoly görbének az elején és a végén van. Tehát azért mosoly, mert hogy valójában ez pont ott, amiben mi vagyunk most jelenleg erősek és aktív szereplők vagyunk, az a mosolygörbe alja, ahol a hozzáadott érték a legkevesebb. De ez nem azt jelenti, hogy nem fontos terület, mert nagyon fontos terület, csak az szerintem...
Ennyi bázisként fontos,
így, tehát abszolút, ebből lehet... És azt erősíteni kell, tehát ez nem azt jelenti, hogy ezzel a területtel nem kell foglalkozni. Ez még az értékesítési tapasztalataimból megmaradt, hogy azokkal a területekkel abszolút kell foglalkozni, ami jól megy, tehát nem az irány, amivel nem nagyon foglalkozunk, azt kell erősíteni, hanem ami jól megy, azt is erősíteni kell, és mellé kell hozzáhúzni az új területeket.
Említette többször is az ellátási láncokat, maradjunk azért kicsit ennél, mert korábban már mi is beszélgettünk ebben a műsorban arról, hogy azért itt jöhet egy fordulat, elsősorban ugye a járványhelyzet alatt, meg a járványhelyzet után tapasztaltakból. Ugye voltak olyan jóslatok, vagy olyan prognózisok, előrejelzések, hogy az európai gyártás, és akkor talán ezen belül ugye magyarországi gyártás is, előnyösebb vagy versenyképesebb helyzetbe kerülhet, és Ázsia, vagy az ázsiai gyártás az veszíthet a szerepéből, vagy a nagyon meghatározó, a piacon nagyon meghatározó pozícióiból. Bejött ez a forgatókönyv? Hát vagy elindult itt valamilyen változás? Mert én azt látom azért továbbra is, hogyha vásárolok egy bármilyen ruházati terméket, abban továbbra is az van, hogy Made in Vietnam, vagy Made in Cambodja.
Ez egy hosszú folyamat, viszont a változás, meg az ambíció erre elindult, ez látszik, akár az elmúlt néhány hétben, amikor nemzetközi vásáron voltunk, ott is látszott, hogy egyre erősebben promotálják a Made in EU-t. Tehát, hogy most már valaki egy, nem tudom, olasz gyártó, az nem feltétlenül elég, hanem még olasz is, és Made in EU, mert ez egy fontos hívó szó. Ez a fajta átalakulás...
Én azt láttam egyébként, hogy még amiről azt gondolná az ember, hogy klasszikus olasz márka, azt is, hogyha megnézem a ruhának a belsejét tüzetesebben, akkor azt látom, hogy az nem Olaszországban készült.
Hát igen, ez azért mondom, hogy egy hosszú folyamat, mert egy az, hogy a gyártókapacitásoknak is kész kell erre lenni, és elég komoly döntés kell azoknál a márkáknál, akik most jelenleg még mindig Ázsiában gyártanak, hogy akkor ezt Európába hozzák.
De olyan egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy leszereljük ott az ázsiai üzemeinket, és áthozunk mindent egy drágább munkaerő és drágább működési üzemeltetési költség mellett Európába.
Ez így van, viszont azt is gondolom, hogy egy óriási átalakulás előtt vagyunk, mert ezt már többször, most sőt egyre többször emlegetik az elmúlt időszakban ezt a bizonyos EU direktívák a fenntarthatóság jegyében. Az Európai Unió meghatározott különböző direktívákat, amiket az egyes európai uniós tagállamoknak be kell tartani a következő néhány évben ahhoz, hogy 2030-ig fenntarthatóbb legyen a maga a divat ipar, és azt gondolom, hogy ebben szintén nyilván közösen kell majd lépni a gyártókkal, mert nagyon komoly szabályozási rendszere van ennek a területnek. Viszont ugye ez nem csak ránk, hanem minden európai országra igaz lesz, és sokkal erősebb tud majd lenni a gyártás minősége és fenntarthatóbb fog lenni a következő időszakban, ami azt gondolom, hogy a márkák életében is egy fontos üzenet a fogyasztók felé, hiszen a fogyasztók is folyamatosan ezzel találkoznak, hogy fenntarthatóság, újrahasznosítás, például ami nagyon érdekes adat, hogy használt ruhák piaca az hihetetlen ugrásban van, vagy hihetetlen növekedést mutat az elmúlt néhány évben, és ez a jövőben is egyébként erre az irányra sokkal tudatosabbak a vásárlók. Én azt gondolom, hogy mögöttünk van egy Covid időszak, amikor azért az emberek otthon voltak, sokkal tudatosabbak lettek, otthonra, vagy
ez
online
azt jelenti,
vásároltak.
Kevesebbet vásárolnak, vagy kevesebbet vásárolunk? Mert hát ugye itt talán két oldala van. Van egy gyártói tudatosság, és hát van egy vásárlói tudatosság. Most a gyártói tudatosság az ugye érdekes, mert egy gyártónak gondolom az érdeke, hogy hát a következő szezonban is vásárolják az ő termékeit, az új trend szerint, az új színek szerint, az új fazonok szerint. És hát a vásárlói tudatosság az pedig, hát azt én csak úgy tudom elképzelni, hogy abban nyilvánul meg, hogy a következő szezonra nem dobom el azt a ruhát, hanem akár elteszem, hogy hát ha egyszer még megint divatba jön, és elő lehet venni, vagy kevesebbet vásárolok egész egyszerűen.
Igen, ezek az utak, de az érdekes az, hogy ezt feltételezte alapvetően, még ezt prognosztizálta az iparág korában, hogy biztos, hogy kevesebb lesz így a fogyasztás, viszont a számok azt mutatják, hogy nő a fogyasztás, tehát az emberek továbbra is vásárolnak, sőt, többet vásárolnak, mint korábban, és egyébként a szintén mondjuk egy McKinsey Business of Fashion kutatás eredménye, minden évben kiadnak egy nagy elemzést az iparággal kapcsolatban, és például ez az egyik téma az volt, hogy ez továbbra is nőni fog a fogyasztás, viszont tudatosan lesz. Tehát, hogy ez a kulcs szerintem a jövő szempontjából, hogy már nem mindent vesz meg a fogyasztó, hanem hogy utána néz, hogy milyen termékeket vásárol, és ide tartozik azért a használt ruhafogyasztás is, vagy a használt bútor, tehát, hogy most már egyre több olyan cég van, akár hogyha gondolunk az egyik legnagyobb itthon is forgalmazó, vagy itthon is jelenlévő bútor vállalatra. Ők is most már bevezették tehát hogy újra eladják a termékeket, és ott is már lehet használt bútorokat vásárolni, de hogy egyre több márka hozza be ezt a lehetőséget, hogy az ő felületén ugyan, de használt ruhákat, használt cipőket lehet vásárolni, úgyhogy ez inkább azt mondom, hogy ez trend és hozzáállás, ami most változik.
Meg szemléletváltás.
De szemléletváltás, de a számok abszolút azt bizonyítják, hogy vásárolunk továbbra is, és hogy az a fajta megtorpanás, amit gondoltunk még a Covid időszakában, hát nem, ez a számok szerint egyáltalán nem történik.
Kreatív iparról, azon belül is divatról beszélgettünk, és ruhaiparról, textiliparról, és hát ennek kapcsán természetesen szóba került a fenntarthatóság, és ez azért is érdekes, hogy itt milyen utak és milyen lehetőségek vannak, mert hogy azért a textilipar és a ruhaipar, a ruhagyártás azért az a szennyező iparágak között van számon tartva. Szóval itt milyen prognózisok lehetnek, vagy milyen utak lehetnek egyáltalán?
Hát alapvetően benne van a top 5 legszennyezőbb iparágban a textilipar. Nem véletlenül van ez az új EU direktíva, hogy ezen változtatni kell, hiszen tényleg az egyik legszennyezőbb. Hát igen, itt a jövőben az lesz a legnagyobb kihívás, hogy ennek a direktívának meg tudjanak felelni a vállalkozások, a gyártók, a márkák, de ez olyan szintre megy vissza, hogy már maga az alapanyag első szakaszától, hogy kerül a boltba, és egyébként milyen életútja lehet annak a terméknek a fogyasztó után, tehát hogy abban a gondolkodásban kell terveznie most már egy tervezőnek, hogy ezt a teljes láncot végig gondolja az első pillanattól, még az utáni pillanatig, amikor már valójában a termékét nem használják, és mi történik akkor, amikor ez mondjuk bekerül a hulladékok közé, hogy ez például szálakra szétszedhető-e, mennyi szintetikus anyagot tartalmaz, újrahasznosítható-e, égethető-e, stb. Mm-hmm. Tehát, hogy itt egy teljes új gondolkodási módra van, és egy hozzáállásban változásra van szükség ahhoz, hogy ezt a jövőben ki tudja szolgálni az iparág. Úgyhogy ez mindenképpen egy új kihívás a terület tekintetében.
Többször érintőlegesen beszélgettünk már az úgynevezett fast fashionról, sőt, hát most már új kifejezések vannak, hogy ultra fast fashion. Itt óhatatlanul ez a szegmens, ez azzal is jár, hogy hát nagyon gyorsan elhasználódnak ezek a ruhák, nagyon gyorsan keletkezik ruházati vagy ruhaipari hulladék, tehát ez most megint nem egy jó útnak tűnik.
Ez így van, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a fast fashion márkáknál is vannak olyan élenjáró márkák, akik ebben próbálnak változtatni, kihoznak olyan kollekciót, ami organikus anyagokból készül, vagy például olyan kabát kollekciót, ami le van írva, hogy hányszor lett újra hasznosítva az adott anyag. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a nagy márkák is léptek már ezen a területen, de ezek az ő életükben kis lépések, de azt gondolom, hogy nyilván az egész mégis egy hatást gyakorolnak, és egy példamutatóként lépnek be, viszont nyilván ennél többet kell a jövőben tenni. Meg itt megint csak az a kérdés, ez általában felszoktuk tenni, hogy valójában a kereslet vagy a kínálat, tehát hogy most a fast fashion márka kit szolgál ki, tehát hogy mi van előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát hogyha most a fogyasztó továbbra is azt keresi, hogy minél olcsóbb legyen, nem érdekli az, hogy milyen anyagból, akkor nyilván azt az igényt fogja kiszolgálni, hogyha az embereknek a hozzáállása, a tudatossága viszont sokkal jobban érvényre jut, akkor egyébként ezek a márkák is át tudnak fordulni, és mondjuk az hogy oké, hogy van most már egyre nagyobb a kollekciójuk, százalékát tekintve egyre nagyobb organikus anyag, vagy fenntarthatóbb gondolkodású kollekció, viszont még mindig mondjuk a nagyobb részben nem ez a hangsúly, akkor ebbe csak akkor lesz komoly döntés, vagy komoly váltás, hogyha a fogyasztó úgy reagál.
Nyilván a fenntarthatóság jegyében került terítékre, hát az úgymond virtuális divat, vagy a metaverzum világa, én erről csak olvasgattam, és egész pontosan nem is nagyon értettem, hogy ez hogy működik, vagy működött, lehet, hogy ez már egy múltbeli dolog, de ez valóban azt jelenti, vagy azt jelentette, hogy már nem egy kézzel fogható terméket, vagy ruhadarabot, vagy cipőt, vagy táskát veszek meg, hanem csak egy virtuálisan létezőt, vagyis ebben a metaverzumban az avatáromat öltöztetem?
Abszolút, igen, ez egy, azt gondolom, hogy a digitalizációnak ez a fajta érvényre juttatása, az egy nagyon komoly terület, amivel foglalkozni kell, és a divatipar, dizájnipar ebben élen jár, és nagyon gyorsan reagál ezekre. Valóban ez az NFT világa, a metaverzum világa, ez egy meghatározó, és azt gondolom, hogy a divatipar tényleg az elsőként reagált ezekre. Ennek a területnek a hype-ja, vagyis a fellendülése, azt gondolom, hogy ez egy pár évvel ezelőtt, vagy egy-két évvel ezelőtt volt. Most is vannak ilyen törekvések, de teljesen más irányt vesznek. Azt szerintem a legfontosabb üzenet ebből az, hogy a digitális világban is vannak termékek, és nagyon sokat...
Ott is lehet divatosnak.
Így van, mert egyre több időt töltünk a digitális világban, és erre egyébként reagálnak, de akár most ilyen nem tudom, akár a filterekre, ha gondolunk, egyes márkáknak olyan filtereik vannak, ahol olyan fotókat lehet készíteni, ahol már mondjuk egy kalap vagy egy táska ott van a kezünkben a filteren keresztül, szóval, hogy ez egy érdekes világ, és ebben rengeteg lehetőség és rengeteg út van még, azt gondolom, és nagyon gyorsan is fog reagálni, mert ebben élen járnak a világ legnagyobb márkái és divatházai.
Hát igaz, csak virtuálisan, de könnyebben megszerezhetők. Például a feleségemnek könnyebben vehetek egy Birkin bag-et, hogyha arról van szó, amiről egyébként most nem mondom a divatház nevét, de amire egyébként olykor éveket kell várni.
Hát igen, igen, bár egyébként a pletyka szerint a virtuális világ ugyanúgy kell sajnos néha várni, és
de
az ára is,
elég komoly.
Hát igen, igen, vannak ilyenek. Ez egyébként hozzáteszem, hogy ez megint a márkaépítés szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a márkák tényleg mindenre azonnal reagálva már hozzák a megoldásokat, és már a Z-generáció, aki tényleg digitálisan éli a világát, és telefonba bújva néz várost is, mert kb. Úgy közlekedik egy város látogatás alatt, hogy ő már a, nem tudom, az Instagramon kinézte, hova kell menni, és végig a telefonját bújja, majd közben fotózza magát. Tehát hogy a lényeg az, hogy ezekre nagyon a divat és a dizájn is mind a kettő hihetetlen gyorsan reagál. Azt gondolom, hogy a kreatív szektornak és a kreativitásnak ez a legfontosabb ereje, hogy nagyon gyorsan újdonságokra is megoldást tud egy pillanat alatt hozni.
Beszéljünk akkor a magyar márkákról és a márkaépítésről, hiszen ez a Magyar Divat és Dizájn Ügynökségnek is hangsúlyos feladatköre volt, és jelenleg is az, és hát nyilván gondolom a kreatív ipar fejlesztésért felelős miniszteri biztos is úgy tekint erre, hogy ez egy fontos terület. De vajon mik lehetnek egyáltalán az esélyeink innen Közép-Európából vagy Budapestről márkák és márkaépítés terén?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye, ahogy itt az interjú elején is kiemelte, hogy ugye nekünk van egy célunk a Magyar Divat és Dizájn Ügynökséggel, amit még viszonylag nagyjából az ügynökségünk megalakulásakor kitűztünk, az, hogy Magyarország, ezen belül is Budapest a régió divat és dizájnipari központja legyen. Ami azt jelenti, hogy valójában ugye első pillanattól kezdve nem akartunk az 5.-6. nagy divat vagy dizájn főváros lenni. Nem azért, mert hogy ez nem egy elérhető cél, hanem azt gondolom, hogy egy olyan igény kielégítést céloztunk meg, hogy a környező országokon belül legyünk mi a központi szereplők. Itt most gondolok arra, hogy Ausztria, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország tekintetében mi legyünk az a város, ahova mondjuk egy divat vagy egy dizájnipari szereplőnek elég eljönni egy-egy rendezvényre, és látja azt, hogy mi történik itt a régión belül. És Én azt gondolom, hogy az elmúlt jó pár évben, itt az 5,5 év alatt az ügynökségünkkel elég komoly, stabilan működő rendezvényeket valósítottunk meg, ami a kulcsát adja annak, hogy a magyar márkáink mind hazai szinten is ismertebbek legyenek, mind nemzetközi szinten is. Ugye két nagy húzó rendezvényünk, amit évente szervezünk meg, az egyik a Budapest Central European Fession Week,
ezt évente, így van,
ezt évente egyébként kétszer szervezzük, tehát a mostani volt a január végi, és augusztus végén lesz a következő, tehát ezt most már 13. alkalommal szerveztük meg
és ez akkor januárban, közép-európai, tehát nem csak magyar
így
és
van.
Budapesti.
És ez ahogy a Fashion Week-et elkezdtük szervezni, onnantól kezdve, az első pillanattól kezdve ez lett a neve tudatosan, mert az volt a célunk, hogy a környező országok márkái ide jöjjenek, itt mutassák be először a kollekciójukat, és mondjuk, hogyha most csak az utolsó rendezvényt nézzük, akkor egyébként 29 márka mutatkozott be a Fashion Week alatt, és abból 10 márka volt, ami nemzetközi. Volt szlovák, volt lengyel, volt egyébként ukrán tervezőnk, volt osztrák tervezőnk, tehát hogy egyre, és azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre egyre több a nemzetközi tervező. Ilyenkor egyébként a Budapest Central European Fashion Week alatt meghívunk nemzetközi szakembereket, tehát közel 30 szakember van ilyenkor itt Budapesten,
újságírók, influencerek,
úgynevezett bájerek, ők, akik egyébként ezt a nagy kereskedelmi értékesítést vagy vásárlást végzik, tehát hogy ahhoz, hogy a termékek fél évvel később a boltokba kerüljenek nemzetközi szinten, ez az ő feladatuk.
Voltak ilyen pop-up store-ok is korábban, tehát meg is lehetett vásárolni azokat a termékeket, amiket ott bemutattak.
Igen, szoktunk ilyet is csinálni, most például egyébként a Fashion Hub-ot üzemeltettük, ez a második alkalommal csináltuk, és ott kifejezetten ilyen edukatív jellegű előadások, kerekasztal beszélgetések voltak, ott a fiatalabb generációt próbáltuk megszólítani, ott életpálya modellekről beszélgettünk, milyen sneaker trendek vannak, tehát hogy volt egy igazi ilyen fiataloknak szóló kis buzz hely a Fashion Hub-ba, ott egyébként 1000 ember fordult meg a két nap alatt, ami azt gondolom, hogy hihetetlen nagy szám. A másik meg az, hogy a Budapest Central European Fashion Week-en csak a hétvégét tekintve, mert ugye az a része a Fashion Week-nek, amikor egy központi helyszínen vagyunk, itt a Szép Művészeti Múzeumban voltunk, ott közel 3000 vendég volt. És ez nagyon, nagyon szép szám, viszont ami még ennél is nagyobb eredmény az, hogy 20 000 ember nézte a show-kat közvetítésen keresztül, tehát azok, akik esetleg nem jutottak el a fővárosba megnézni a bemutatót, azok otthonról tudták nézni, és ezek nagyon jó dolgok, és ezen kívül a város különböző pontján showroom rendezvények, boltban szervezett rendezvények, tehát úgynevezett ilyen kísérő programok vannak, amire kapcsolódhatnak a márkák, úgyhogy ott van lehetőség kifejezetten vásárlásra, és egy igazi ökoszisztémát megmozgató rendezvény lett most már a 13. alkalommal. De ugyanígy beszélhetünk a 360 Design Budapestről, ami kifejezetten évente egyszer szervezzük meg az őszi időszakban, október közepén volt az előző, idén is október közepére tervezzük a következőt, ott például 60 alkotó, közel 200 terméke mutatkozott be, és itt is voltak nemzetközi vendégeink, itt is voltak nemzetközi kiállítóink, egyébként itt még most a következő időszaknak ez a legfőbb feladat, hogy ide is minél több nemzetközi kiállítót hozzunk, de például az egyik leghíresebb olasz designer, a Rossana Orlandi volt, aki több előadást is tartotta a hét során, és ott például az egy hét alatt olyan közel 4000 vendégünk volt, ami nagyon, nagyon szép szám, és látszik az, hogy ebben van érdeklődés, tehát hogy a magyar közönség kíváncsi és nyitott arra, hogy milyen formatervezők vannak, mert ugye itt a két rendezvény között a fő különbség, nyilván az egyiknél a divat kerül képbe, a másiknál a design, ott például bútorok, de például voltak gyártói kiállítóink, voltak művészeti termékek is, úgyhogy próbáltuk minél szélesebb körbe kinyitni, és próbáljuk mindig minél szélesebb körbe biztosítani a lehetőséget, hogy bemutatkozzanak, de például ez az alkalom volt, amikor a Design Lab programunk, ahol a gyártókat összekötjük a tervezőkkel, és egy külön a program alatt létrejövő termékek születnek. Itt a Rosszana Orlandival van most egy együttműködésünk, ő a kurátora a teljes Design Lab programunknak, és például az előző 360 Design Budapesten mutatták be a tervező gyártó párosok a koncepciót, hogy mit fognak megvalósítani, és most január végére elkészültek a termékek, és ezek a termékek egyébként Milánóba fognak bemutatkozni április közepén a Triennálén Rosszana Orlandi vezetésével, úgyhogy ez is egy hihetetlen nagy lehetőség, és egy presztízs növelő és ránk, mint magyarokra, magyar kreativitásra figyelmet felhívó esemény, úgyhogy azt gondolom, hogy ez már évről évre, tehát például Milánóban nem most vagyunk először, ez már a harmadik jelenlétünk, de voltunk az 5,5 év alatt Londonban is, ahova vittünk tervezőket, két alkalommal is, úgyhogy az, hogy hol vagyunk mi a világban, és hogy tudunk ebben egy régiós szerepet betölteni, ezek a rendezvények azok, amik hozzájárulnak. Ilyenkor írnak rólunk több száz, egy Fashion Week alatt például közel 200 nemzetközi sajtós megjelenésünk van. Az hihetetlen, tehát hogy rengetegen veszik át a mi közleményünket, az ideutazó vendégek írnak rólunk, és ilyenkor azt még azért szeretem hangsúlyozni, hogy a vendégek, akik itt vannak, nem csak a mi rendezvényünkön vannak, hanem egész Budapestet élvezik ilyenkor.
Tehát van egy országimázs
szempont. Van egy abszolút országimázs építő szempontja.
Azt meg lehet egyébként fogalmazni, hogy vajon mitől érdekes kifejezetten mondjuk a mi régiónk, ez a közép-európai régió, vagy azon belül kifejezetten a magyar tervező és a magyar tervezőnek a munkája. Arra emlékszem, hogy a divat szakmában minden bizonnyal legtekintélyesebb és legbefolyásosabb Vogue magazin, hát még valamikor a 2010-es évek végén cikkezett arról, több cikksorozat is volt arról, és beszámoló volt arról, hogy hát a divatban, és talán a dizájnban is jön a keleti fordulat, de hogy mitől lehetünk mi izgalmasak és érdekesek Európa nyugati fele számára, vagy akár a nagyvilág számára, hogy valami újdonság, vagy különlegesség, mert hogyha különlegesség, akkor az jut az eszembe, hogyha elmegy az ember Rómába, és végig sétál a Via Condottin, és megáll mondjuk egy Prada, vagy egy Gucci kirakat előtt, hát akkor ott annál különlegesebb nem nagyon kell. Az elég különleges.
Én erre azt szoktam mondani, és azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a magyar tervezők abban különlegesek, hogy valahogy minden tervező visszanyúlik a gyökerekhez. Van egy ilyen tradícióhoz visszanyúlás a kollekcióban.
Ez a divatnál és
a dizájnnál is abszolút. Azért mi meghatározó szereplői voltunk a Bauhaus korszaknak, és ennek a hangsúlya a dizájnban is visszajön, nyilván újra gondolva, és itt a divatnál is ugyanezt mondom, hogy itt nem azt kell elképzelni, hogy a hagyományos mintákat akkor így van, aki direkt használja, de van, aki újra gondolja, vagy például a híresebb festőművészeinkből inspirálódik, és az kerül a ruhákra. Tehát, hogy egy nagyon érdekes és kreatív módon fogjuk meg azt, hogy milyen hagyományaink vannak, és azt jelenítik meg a tervezők. Ugye van olyan tervezőnk, aki az erdélyi hagyományokhoz nyúlik vissza, van olyan, aki tényleg a mondjuk a képzőművészetből inspirálódik, és ugyanez a dizájnnál is megvan. És például ez a bizonyos kiállítás, amit az előbb említettem a Triennálén, az például az lesz a kiállítás címe, hogy Design Walk in Budapest. Ott például több tervező Budapest különböző pontjaiból, akár részleteiből, mondjuk egy hídrészletből inspirálódott, vagy a mosott kavicsok részleteiből inspirálódott. Tehát, hogy nagyon érdekes módon nyúlnak hozzá, és újdonságokat hoznak a tradicionális anyagokkal kombinálva, vagy, és most megint a dizájnra gondolok, hogy ez legyen egy filc, aminek nagyon régi hagyománya van, és még a mai napig van Magyarországon gyár, aki ezzel foglalkozik, de azt egy olyan modern köntösbe mutatja be, ami a mai napunk modern világába is beleillik, akár a lakásunk, vagy az irodánk egy részletében.
A márkaépítés azért óhatatlanul egy hosszú, nehéz és rögös út, tehát egy magyar márkát, egy magyar tervezőt eljuttatni, például a milánói kifutóra, vagy akár erre a milánói design bemutatóra, vagy design vására, ez egy
hosszú. Szerintem az egy legnehezebb feladat a márka életében, a márkaépítés, és igazából az ügynökségünk
az ő
erre...
életükben is nehéz, de mondjuk a divat és design ügynökség számára is nehéz, aki mondjuk felkarolja ezeket a tehetségeket.
Hát igen, azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebb terület ez, és igazából itt az az érdekes, hogy a divat és design ügynökségnek a feladatai ugye úgy lettek kialakítva, hogy ebbe tudjunk egy kollektív struktúrát, segítséget nyújtani a márkáknak, mert hogy ha arra gondolunk, hogy egy ilyen típusú építkezés, főleg nemzetközi szintéren és különböző piacokon, tehát hogy azt is ki kell emelni, hogyha egy márka szeretne mondjuk Olaszországban jelen lenni, Amerikában, Ázsiában jelen lenni, ezek mind külön területek, külön építkezések, tehát ez nem lehet, hogy akkor elindulok egy irányba, és akkor onnan mindent kiszolgálok, mert teljesen más igények vannak az egyes piacokon. És hogyha arra gondolunk, hogy ez a segítségünk nélkül egy márkának az életében mit jelent, azt ő önállóan kéne, hogy finanszírozza, hogy egyedül megjelenjen, egyedül elérje azt a sajtóorgánumot, a szakembereket, ezeket a bizonyos bájereket, és a mi ügynökségünk erre nyújt segítséget, és ebben támogatjuk a tervezőket, hogy például egy Budapest Central European Fashion Week-re idehozzuk őket. Itt van a sajtó, írnak róluk, és onnantól kezdve ott a lehetőség a kezükbe, meg tudnak ismerkedni ezekkel a szakemberekkel, és utána valójában a márkákon van a hangsúly, hogy ők hogy tudnak ezzel a lehetőséggel élni.
Vagy a piaci értékesítési lehetőségeik mennyiben jelentenek nehézséget, mert hát nyilván ezeknek egy jó része például kézműves termék, nyilván minőségi alapanyagokból, nyilván az árcédulán is jóval magasabb ár van feltüntetve, mint azokon a sokat emlegetett fast fashion márkáknak az árcédulán.
Hát akik nálunk a Fashion Week-en bemutatnak, és most itt a catwalk show-kra gondolok, akik a kifutón mutatnak be, vagy például a nemzetközi szinten mutatnak be, ott alap kitétel az, hogy ne kézműves termék legyen, hanem mennyiségben gyártató terméknek kell lenni, pont azért, hogy ki tudják szolgálni a megrendeléseket, mert sajnos azt is kell tudni erről az iparág sajátossága az, hogy nagyon hosszú a felfutási idő, tehát hogy egy márka életében, amikor elkezd együtt dolgozni mondjuk egy partnerrel, egy értékesítés kapcsán, egy disztribúciós partnerrel, akkor az első időszakban még ilyen tesztüzemként kevesebb mennyiségű terméket rendelnek, megnézik, hogy az milyen mennyiség, vagy milyen minőségben, időben érkezik-e meg. A következő szezonban egy kicsit többet, és nagyjából egyébként a harmadik szezon az, aminél látszik, hogy akkor sikerült, vagy nem sikerült betenni a lábát abba a területbe, mert akkorra kell, vagy akkor arra az időszakra, a harmadikra derül ki, hogy rendel az a bolt mondjuk egy nagyon mennyiséget. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és hát szezonról szezonra nagyon gyorsan kell reagálni, és ugye sokkal például, ha csak a divatról beszélünk, ott nagyon előre kell gondolkodni, tehát hogy azok a termékek, amik ősszel fognak, sőt ugye azok a termékek valójában már augusztus környékén a boltokba fognak kerülni, az őszi kollekció, azok a termékeknek a tervezése az már egy évvel korábban elkezdődik, az alapanyag vásárlása még az előző év végén, sőt nem is végén, addigra már a mintakollekciónak kész kell lenni, amivel elindulnak a különböző értékesítési csatornákon, hogy abból a végén megrendelés legyen, és ott legyenek a boltban. A design területén, a bútorok területén nincs ennyire nagy nyomás, időnyomás, viszont ott is egy biztos, stabil gyártóra van szükség, hogy kiszolgálja a megrendeléseket, viszont talán nem ennyire trend fókuszú, vagy szenzitív az aktuális és nagyon gyorsan változó trendre.
Beszélgetés végére értünk, csak egy nagyon rövid kérdés még zárásképpen, mert hogy ugye korábban a Magyar Divat és Design Ügynökség a turisztikai ügynökség leányvállalataként működött, most már ugye a nemzetgazdasági tárca alá tartozik, de ez a turizmus vetület, vagy a turisztikai vetület, ez továbbra is ott van. Egyáltalán van olyan, hogy divatturizmus, vagy divatérzékeny turizmus, mert én tudom azt, meg emlékszem arra, hogy olvastam erről, hogy Ázsiából, Távol-Keletről előszeretettel zarándokoltak Dél-Olaszországba, Nápolyba, mondjuk egy Cesare Attolini öltönyt beszerezni. De hát Cesare Attolini butik már van Shanghaiban is, Tokióban is beszerezhető, arról nem is beszél, hogy a neten is rendelhető. Szóval hogy kapcsolódik mindehez egyáltalán a turizmus?
A turizmus az nagyon fontos eleme egyébként a divatiparnak, és ez a bizonyos McKinsey Business of Fashion tanulmány például az előző időszakban ezt konkrétan leírta, hogy a divatipar egyik mozgatórugója a turizmus lesz. És most pont itt a példámhoz, csak hogy rákapcsolódjak, igen, ott az, hogy az Ázsiából érkező turisták miért vásárolnak ennyit, ez rengeteg oka van. Az egyik az, hogy Európában az európai márkák még mindig olcsóbbak, mint hiába van jelenlétük Ázsiában, de még mindig olcsóbbak itt Európában. A másik az, hogy rengeteg márka felismerte azt, hogy ilyen destinációs kollekciókat készítenek, tehát hogy egy bizonyos területen egy adott kollekciót tudnak megvenni, amit sehol máshol nem fognak tudni megvenni. De ez csak egy érdekesség, mert azt gondolom, hogy ez nem minden, nem általánosságban ráhúzható a területre. Itt inkább az a fontos, hogy az látszik, hogy az emberek turisztikai szokásaihoz hozzátartozik a vásárlás. Szeretnének valamit hazavinni, ez legyen egy apróság a hűtőmágnestől, a egészen akár ruháig, táskáig.
A kézzel varró töltönyig.
Így van, mert hogy most már egyébként az van, hogy akár egy-két nappal meghosszabbodhat egy vendégészaka, vagy hanem a vendégészakák száma egy olyan városban, ahol megfelelő vásárlási lehetőség van, mert hogy ez hozzátartozik a kultúra megismerése, a vásárlás, építi a divat, a dizájn, az országimást, és igazából ez egy nagyon fontos terület nekünk is, hogy olyan termékeket tudjunk biztosítani, vagy elérhetővé tenni a márkákat, hogy a turisták is megtalálják, mert van rá igény, és rengeteg vásárlás ilyenkor az utazás során születik.
Visszakanyarodtunk tulajdonképpen oda, hogy divat, dizájn és kreatív ipar, az a kultúra része voltak éppen. Köszönöm Igen. szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Jakab Zsófia, Magyar Divat és Dizájn Ügynökség vezérigazgatója, kreatív ipar fejlesztésért felelős miniszteri biztos volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én pedig Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Köszönöm.